No. Szeretném, hogyha egy Zsoltárt megnéznénk ma együtt, a 103. Zsoltárt, és utána együtt imádkoznánk, mert szerintem fog ima témát adni ez a Zsoltár. Szólni fog Isten hozzánk biztosan. Imádkozom, és utána nézzünk vele, jó? Úr Jézus, milyen kiváltság, hogy itt lehetünk veled. Köszönjük, Uram, hogy Te élsz és uralkodsz ezen a világon, Uram, hogy minden hatalom neked adatot menjen és földön. Köszönöm a tesóimat, a Gyulát, a Tamást, köszönöm, hogy itt lehetünk, Uram, és hogy itt vagy közöttünk. Kérlek, Uram, hogy érintsd meg az életünket újra. Szólj a szívünk az a lelkünkhöz, Uram, és annyira vágyunk, Isten, újra megfürödni a Te kegyelmedben, újra átitatódni a Te szeretetedben, Uram, újra megérteni, hogy ki vagy Te, Uram, és arra nézni, Uram, levenni a szemünket a gondjainkról, a világról, Uram, és felnézni rád, Isten, onnan a segítségünk érkezik. Uram, lehet, hogy ez csak egy óra, amit így együtt töltünk, egy másfél óra, de Uram, a Te kezedben ez hatalmas lehetőség, hogy belenyúlj a szívünkbe, és Uram, mi ezt kérjük. Formáld át az életünket egy nagyon erőteljes és látható módon, Uram. Hogy a világ lássa, Uram, hogy veled járunk, Uram. Hogy a családunk lássa, hogy megváltozunk, Uram. Hogy az előrehaladásunk nyilvánvaló legyen minden ember előtt. Köszönöm, Isten, hogy Te tudod, hogy hol tartunk, hogy miket kell hallanunk, és köszönöm azt a bámulatos kegyelmet, Isten, amiben részünk lehet minden egyes nap. Dicsőj meg, Uram. Jézus nevében. Amen. Na, a 103. Zsoltár, ez az a címe, hogy ének Isten irgalmáról. Ez Dávid Zsoltára. Annak a három Zsoltárnak az egyike itt a negyedik könyvben, a Zsoltárok könyvében, aminek tudjuk a szerzőjét. A többi 14 Zsoltár ebben a könyvben ismeretlen szerzőtől van. Ez az egyik kedvenc Zsoltárom, nem tudom, hogy nem ismeritek-e, majd most megismerjük. Isten irgalmáról és kegyelméről szól. Én, amikor elkezdtem járni a Golgotába Budapesten, akkor a Gregor Pin volt ott a lelkipásztor, aki most már visszament Amerikába, de nekem hatalmas élmény volt az ő tanításaim felnőni, mert mondhatom bátran, hogy ő egy ilyen kegyelem bajnok volt, mindig arról beszélt, és bárhol voltunk is az igében, mindig végül is valahogy ilyen vagy olyan módon Isten kegyelméről volt szó. Néha az volt a gyanunk, hogy nem készült, mert valahogy vagy mindig a családjáról, vagy a kegyelemről beszélt, de nem ez volt. Ő nagyon sokat töltött Isten igével, de valahogy az ő életét átítatta Isten kegyelme, meg a tanításait is. És nekem minden egyes alkalommal egy élmény volt a kegyelemről hallani. Ez valami olyan téma, amit az ember amit nem ununk meg. Mert annyira idegen ahhoz a világhoz képest, amiben élünk, és annyira megdöbbentően jó azt megtapasztalni, hogy szinte minden alkalommal, így, mint akit leöntöttek egy vödör friss vízzel, olyan volt Isten kegyelméről hallani. És igazából én úgy veszem észre, hogy nekünk hívőknek gondunk van Isten kegyelmét érteni, meg irgalmát érteni, mert pont azért, mert hogy homlok egyenest más ahhoz a világhoz képest, amiben élünk. És ugye, ahogy a világban élünk, ahogy a szüleink neveltek, ahogy tanítottak már az iskolában, az óvodában, ahogy a nem hívő szüleink, hogyha az volt nektek, nekem az volt, neveltek, ez annyira radikálisan más, hogy így nem elég egyszer hallani, ez nem olyan, hogy egyszer elmondják, és utána életünk végéig tudjuk ezt. Százszor, ezerszer hallani kell. És akkor is mindig újra és újra emlékeztetni kell minket az igéből, más dolgokból, hogy abban éljünk, pedig Isten vágya pont ez, hogy Isten irgalmában és kegyelmében éljünk. A világ nem így működik. Ugye a kegyelem az definíciója az a kegyelemnek, hogy Isten meg nem érdemelt jó indulatát. A világban nincsenek meg nem érdemelt dolgok, amik jók lennének. Ott mindenért dolgozni kell, ott mindenért küzdeni kell. Ott nem vannak semmit ingyen. Ami ingyen van, az gyanús. Viszont Isten a jó indulatát ingyen adja. Ezt nevezzük kegyelemnek. És évek után is mindig megdöbbentő, amikor Isten megmutat egy újabb szeletét az ő kegyelmének. Azt mondja a zsidók levele, hogy a kegyelem által erősödik meg a szív. És szerintem mindnyájunknak szüksége van arra újra, hogy Isten kegyelme megerősítse a szívünket. Megtegye ezt meg fizikailag is, de igazából biztos, hogy lelkileg az életünknek a hajtóereje, Isten szeretete és kegyelme. Hogyha ezt értjük, akkor megerősödik a szívünk. Azt mondja a Róma 12:1-2, egy jól ismert igevers, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Ne a világhoz igazodjatok, hanem Isten szerint gondolkozzatok, hogy megértsétek, hogy mi Isten akarata, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. És sok mindenre gondolhat itt az ige, amikor mondja, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Az egyik a sok közül, az pont ez a kegyelem. És szerintem az egyik legfontosabb, hogy megértjük Isten kegyelmének a munkáját. A saját életünkre nézve, meg az emberekre nézve, akik körülöttünk vannak. Ugye a kegyelem az Isten meg nem érdemelt jó indulata. Benne van a definícióban, hogy nem lehet megérdemelni, nem lehet érte fizetni, nem lehet ezt Isten előtt nem lehet ezért fizetni, ezt csak méltatlanul lehet elfogadni, és pont ezzel van a problémánk. Ezzel a méltatlansággal, mert mi nem szeretünk méltatlanul jönni Istenhez általában, hanem szeretnénk méltók lenni rá, hiszen ezt tanultuk a világban, hogy mindent meg kell érdemelni. De Isten kegyelmét nem lehet méltó módon elfogadni, csak méltatlanul. Mert Isten kegyelmére senki nem méltó. Isten jó indulatára is. Abban látom sokszor az akadályt, hogy büszke emberek vagyunk, és emiatt szeretnénk, ha valamit mi is letehetnénk az asztalra, de a kegyelemben nem fér bele, hogy mi is letegyünk valamit az asztalra. A kegyelem Isten dicsősége, hogy ő feltétel nélkül szeret minket, kiválasztott a világ teremtése előtt, és azok, akik ő benne hisznek, azok megigazulnak, azoknak teljes bűnbocsánatot ad, elhívást az életükre, és használja őket ezen a világon. Isten kegyelme nagyon különleges. De nem fér bele a mi büszkeségünk. Így én Vajtán, amikor nevelkedtem így pásztorok szárnyai alatt, akkor annyi jó példát láttam. És nem felejtem el, amit az egyik pásztor mondott, már nem tudom milyen helyzetben volt, de a szavai azok élnek bennem. Azt mondta, hogy mi ragaszkodunk Isten igazságaihoz, amit az ige tanít, ahhoz mi ragaszkodunk. És élünk azzal a kegyelemmel, amit ő biztosít. De amikor egy adott helyzetben dönteni kell, akkor igyekszünk a kegyelem oltalára tévedni. És olyan érdekes volt, amit így kimondott ezzel, tehát ha van egy helyzet, és meg kell ítélni, akkor igyekszünk a kegyelem oldalára tévedni. Inkább még egyel többször bocsájtunk meg valakinek, mint hogy túl hamar valakit keményen helyre tegyünk. És én ezt láttam az ő életükben. Láttam, ahogy az én életem felett gyakorolják, hogy állandóan, hogy nagyon sok kegyelmet kaptam tőlük. És hiszem, hogy azért lehetek ma itt, mert Isten kegyelme rajtuk keresztül is működött, és nagyon sok kegyelmet kaptam. Ugye két szó is van az Bibliában, amik nagyon hasonlóak, a kegyelem és az irgalom, de a kettő nem ugyanaz. Nem kell annyira agyalni, hogy most éppen melyik a megfelelő, mert a kettő kéz a kézben jár, és szinte felcserélhetők, de mégsem ugyanazok. A kegyelem, annak úgy lehetne pontosan kifejezni, hogy a kegyelem azt jelenti, hogy azt kapom, amit nem érdemlek meg, az irgalom pedig nem azt kapom, amit megérdemelnék. A kettő között ez a különbség. Hogyha én a saját életemet nézem, én azt érdemelném, hogy a pokolra jussak, az irgalom az, hogy nem ezt kapom. A kegyelem viszont az, hogy a mennybe mehetek, hogy azt kapom, amit nem érdemlek meg. De a kettő annyira hasonlít, és annyira kéz a kézben járnak, hogy nem kell kibogoznunk sokszor, hogy éppen melyikről van szó. Na, a 103. Zsoltár. Na, még egy dolgot hadd mondjak, mielőtt belevágunk. Isten úgy tervezte meg az életünket, a keresztény életet, hogy az a kegyelemről szóljon. Azt mondja az Efézusi levél első része, odalapozok, neked nem kell, és majd itt folytatjuk a 103. Zsoltárt. Azt mondja Efézus 1:5. Előre el is határozta, mármint Isten, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Kaptunk egy ajándékot az ő fiában, azt, hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét. Ezen megajándékozott minket. A keresztény életünk arról szólhat, hogy az elejétől a végéig magasztaljuk Isten kegyelmét. Na jó, de ez mit jelent? Ha tovább nézzük itt a 2. fejezetben, az Efézus 2-ben, azt mondja Isten igéje, 4. versben, De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyen minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkeink miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségtek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeik világába ültetett, Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Jézus Krisztusban. Ugye itt Pál arról beszél, hogy az üdvösségünk az ajándék, kegyelemből van, nem cselekedetekért, de azt mondja, ami nagyon érdekes, hogy kiválasztott minket arra, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban az ő kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Különböző időszakokban élünk az életünkben, lehet akár fiatalkor, középkor, időskor, de a szolgálatot tekintve, hogy éppen mit csinálunk, vagy a munkahelyünket tekintve, vagy hogy egyedülállók vagyunk, vagy házasok, vagy apák, vagy nagypapák, de azt mondja Isten igéje, hogy minden egyes korszakban Isten úgy szeretné, hogy megmutassa kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Isten azt szeretné, hogy hogy az keresztény életünk arról szóljon, hogy megdöbbenünk Isten kegyelmének gazdagságán újra és újra. Az eljövendő korszakokban, és ez majd a mennyre is vonatkozik, az összes eljövendő korszakra. Na, 103. Zsoltár. Ez a Zsoltár, Isten, vagy Dávidé, az ő éneke Isten irgalmáról. Olvasom az első két verset. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Áldjad lelkem az Urat, így énekel Dávid. És ne felejtsd el, hogy mennyi jót tett veled. Dávid nagyon sokszor látta Isten kegyelmét az életében. Ugye ő az az ember, akit a Biblia Isten szíve szerint való férfinek nevez, de közben a Biblia nagyon őszintén beszámol Dávid bűneiről és Dávid életéről. Nem próbálja elkenni az ő dolgait, hanem ahogy volt, kiteszi, és hát... Ennek tükrében megdöbbentő, hogy Isten az ő szíve szerint való férfinak nevezte Dávidot. De hát pont ezért szól Dávid élete a kegyelem gazdagságáról. Emlékeztek, amikor Dávidnak menekülnie kellett Saul elől, akkor egyszerűen őrültnek tette magát, csak hogy megúszson egy helyzetet. A nyálát csurgatta és nyalta az ajtófélfát. Hát nem biztos, hogy Istennek ez úgy tetszett, de... Ez is olyan terület volt, amire Isten kegyelme elég volt. Egyszer az ellenséghez futott a filiszteusokhoz, és ott keresett menedéket Saul elől. Ezek voltak még a kisebb baklövései. Aztán készült a filiszteusok mellen harcba vonulni Izrael népe ellen. És a filiszteusok mondták, hogy nem, te nem jöhetsz. Ha nem mondják, végül ott találja magát a harcmezőn a filiszteusok oldalán harcolva. Egy egész családot készült indulatból kiirtani. Nábál családját, és végül Nábál felesége Abigail volt az, aki eljött, és mondta, hogy Dávid, állj meg, ne kövess el ezt a hibát, amit el szeretnél. Itt mondhatnánk, hogy ezt megúszta, de végül óriási dolgokat bukott el. Megkívánt egy nőt, aki másnak a felesége volt, elcsábította, illetve bevitte a saját hálószobájába, teherbe ejtette, és utána Dávid próbálta elmismásolni a dolgokat. Emlékeztek, behívta a harcmezőről Úriást, hogy menjen be a feleségéhez, hát ha nem vesz észre senki, hogy mégse tőle van a gyermek, hanem Úriástól. De Úriás nem akart bemenni, hanem kimaradt a háza küszöbén. Utána Dávid leitatta ezt az istenfélő embert, hogy hát ha majd úgy, de Úriás még akkor is istenfélő maradt, és nem ment be a feleségéhez. És végül Dávid megölette Úriást. Kiküldte a harcmezőre, és úgy intézték, hogy balesetnek tűnjön, de... Joáb és Dávid is, és Isten is tudta, hogy ez egy gyilkosság volt. Később, amikor már idősebb volt Dávid, akkor elrendelt egy népszámlálást, ami Isten akarata ellen volt. Isten nem akarta, hogy számlálja a hadsereget, hogy számba vegye Izrael népét, de Dávid szembe ment Isten akaratával, és a lázadása miatt 70 ezer ember halt meg. 70 ezer ember, több, mint amennyi Vácon lakik. Kétszer annyi. Sőt, azt is látjuk Dávidon, hogy nem volt helyén, mint apa. Mert amikor Absalom meg az ő fiai vétkeztek, akkor nem tett rendet a gyermekei között. És ebből sokkal nagyobb baj lett, mint amit akkor még láthatott. Egy csomó bűn és vétek és bukásról számol be Isten igéje Dáviddal kapcsolatban. Hogyan lehetett ez az ember Isten szíve szerint való férfi? Hát úgy, hogy Isten kegyelme ott volt az életében, és Dávid fölállt az ő bukásaiból, odament Istenhez, megtért, helyreállt, és továbbment. És minden egyes alkalommal, amikor vétkezett, akkor visszament Istenhez. És elfogadta Isten kegyelmét, megvallotta a bűnét, és helyreállt. És azért mondja ebben a Zsoltárban, hogy áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, és el ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Ti is emlékeztek azokra a bukásokra, ami az életetekben van? Én nekem nem kell sokat gondolkodnom, hogy ezekre emlékezzek. De látom azt is, hogy Isten kegyelme nagyobb volt, mint az én vétkem. Én hálás vagyok, hogy rólam nincs egy ilyen beszámoló, mint Dávidról. Az én bűneim nincsenek így kitéve. De viszont ugyanannyira kegyelemre szorulok, mint ő. És ezért ez a dal lehet az én dalom is, hogy áldjad lelkem az Urat, és el ne felejtsd, hogy mennyi jót tett veled. Spurgeon mondta azt, hogy minden keresztény ember leülhet és írhat egy zsoltárt, és ez lehet az élete mottója, amit itt Dávid mond. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az Úr szent nevét. Ez a zsoltár így kezdődik, és nézd meg, ez az utolsó vers is. Áldjátok az Urat, ti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Ez a keresztény élet alfa és omegája. Hogy dicsérjük az Urat, hogy az egész bensünk azért van, hogy Istent dicsőítse, hogy neki éljem. Ne hagyd abba ezt az éneket. Ne hagyd abba Isten kegyelmének énekét. Néha elszoktuk... Azt szoktuk tenni itt a gyűliben, hogy mondom, hogy adjunk hálát, hogy most mindenki valamiért, ami a szívében van, adjon hálát. Most nem kérünk, most hálát adunk, és néha csak úgy fülelek, hogy ki miért ad hálát, és hogy mennyi ideig tudunk úgy beszélni Istenhez, hogy nem kérünk tőle semmit, hanem csak hálát adunk, és néha az nagyon rövid tud csak lenni, mert egyből valami eszünkbe jut, hogy kérjük. De Dávid itt nem kér semmit, csak egyszerűen hálát ad Istennek. Áldjad lelkem az Urat, olyan jó vagy hozzám, el ne feledd a lelkem, hogy mennyi jót tett veled Isten. A pásztorom, aki Pesten volt, a Gregopin, ő mondta ezt a példát, ami szerintem nagyon szemléletes, hogy a kegyelemben élt élet olyan, mint a légzés. Ugye Isten úgy alkotta meg a testünket, hogy beszívjuk a friss levegőt, a testünk felhasználja azt a levegőt, és az oxigént, amit belélegzünk, és utána kilélegzünk széndioxidot, ami számunkra már nem jó levegő, ki kell lélegezzük. És ő így magyarázta el a kegyelemben járást, hogy belélegezzük Isten kegyelmét, és egyben utána ki is lélegezzük, ki is mondjuk, meg is valljuk azokat a dolgokat, amiket elrontottunk, amikben vétkeztünk, és utána újra kegyelmet szívunk be, és ez egy olyan dolog, amivel nem állhatunk le. Mert hogyha abba hagyjuk a légzést, akkor meghalunk. Szükségünk van állandóan friss kegyelemre, mert a vétek, a bűn az egyszer nem távozik el az életünkből. Lehet, hogy átalakul, más formában dolgokból kinövünk, de mindig szükségünk van kegyelemre. És ennek fényében mondta azt, hogy szerint a lelki érettség fokmérője az, hogy egy keresztény, aki elront valamit, valamiben elbukik, milyen gyorsan tud felállni belőle. És mondott erre egy példát, ami nagyon megdöbbentő volt. Az egyik barátjánál lakott, egy másik lelki pásztornál, ő még akkor egyedülálló volt, és nagyon cudarul összeveszett a feleségével ez a barátja. Tehát, na és csúnyán viselkedett, nem szóval nagyon megbántotta a feleségét, ő volt a hibás. És szemtanúja, illetve fültanúja volt ennek a veszekedésnek, és utána mérgesen bejött hozzá a barátja, és mondta, hogy de bolond voltam, elrontottam, imádkozzunk. Imádkoztak, azt mondja, vissza kell mennem a feleségemhez, és bocsánatot kérni. Fogta a férj magát, bement a feleségéhez, felindultam, becsukta az ajtót, 5 percre kijött, és mint akit kicseréltek. Mosolygott, és így beültek az autóba, és elmentek, és a Greg csak nézett rá, hogy hát ez előbb, mi történt? Hát az előbb letépted volna a tapétát a falról, hogy annyira nekiestél, tudtad, hogy vétkeztél, hogy lehet, hogy most ennyire könnyű a lelked? És azt mondta, hogy megvallottam Istennek, a feleségem is Isten is megbocsájtott, megyek tovább. És annyira megdöbbentett ezen a hirtelen váltáson, mert ez az ember értette a kegyelmet, és élte is a kegyelmet, mert az az ember, aki megvallja a bűnét Istennek. Isten hű és igaz. Ő megbocsájt és megtisztít mindeket minden gonoszságtól. Nem kell utána vezekelnünk, nem kell utána sajnálni magunkat, nem kell utána összeverni magunkat, hogy én ostoba, én rossz ember, hanem amikor kilélegezzük a vétkünket és belélegezzük a kegyelmet, Isten tisztának lát és megtisztít minden gonoszságtól. Nem kell nekem keresztény embernek még hozzátennem a magam részét, hogy ha én olyan nyomorult vagyok, hanem fölállhatok és tovább megyek, mert Isten sem teszi oda ezt a részt. Ő nem tesz engem próbaidőre, nem figyel dupla figyelemmel, hogy hát ha újra elrontom a közeljövőben. Isten bámulatos kegyelme. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Isten bámulatos irgalma. Gondoljátok el, Jézus Krisztus meghalt értünk, kifizette az árat. Micsoda kegyelem ez, hogy Jézus az ő vérével, az életével fizetett értünk. Ez nem egy olcsó kegyelem, ahogy néha mondják, hogy ő vitte el a balhét. Ő ezért mindent odaadott. Ez nem olcsó, hanem ingyenes. Ő az életét adta, hogy nekem ingyen lehessen. De amit itt ez az igevers mond, ez nagyon különleges. Azt mondja, hogy megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Gondoljátok el, Isten a kegyelméből megbocsájtott nekünk, megváltott a halálból, örökbe fogadott, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Ez nem, Isten tehette volna azt is, hogy meghal a mi vétkeinkért, megtisztít, és utána azt mondja, hogy Tamás, most már tiszta vagy, többé ne vétkezz, ne kerülj bajba, majd találkozunk a mennyben. Csinálhatta volna azt, hogy így ad nekem egy újabb esélyt, hogy na, most már meglátjuk, reméljük nem rontod el. Hát az első saroknál elrontottam volna. Sőt. De Isten nem ezt csinálta csak, hogy megtisztított a bűnből, hanem azt mondja itt az ige, hogy szeretettel és irgalommal koronáz meg. Isten nem csak megváltott, hanem befogadott az ő családjába. Talált egy ellenséget, engem, eltörölte minden vétkemet, és utána fogott engem, és azt mondja, hogy Tamás, te mostantól az én házamban laksz, és mindenem a tiéd. Felemelt a sírból, rám talált a szeméttelepen, és bevitt a saját házába. És azt mondja, hogy Tamás, te a gyermekem vagy már. Ami az enyém, az a tied is. Azt mondja itt az 5. vers, hogy betölti életedet javaival. Szeretettel és irgalommal koronáz meg. Gondolkodtatok már ezen, hogy mi áll előttünk? Amikor megtértünk, akkor kaptunk egy új életet. És ezt az életet Istennel éljük. Bizonyos dolgokat Isten elvégez az életünkben, bizonyos dolgokat elvégez az életünkön keresztül, használja az életünket. És amikor fölkerülünk a mennybe, akkor ott fogunk állni előtte, és megdicsér ezekért a dolgokért, amit nem is mi tettünk, hanem ő tett bennünk, meg rajtunk keresztül. És azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám, és azt mondja a Jelenések könyve, hogy kapunk majd egy koronát. Hogyha Isten nem halt volna meg, akkor el se jutnánk odáig. De nem csak, hogy meghalt értünk, új életet adott, hanem azokért a dolgokért, amit bennünk végez, még a végén meg is jutalmaz. Hihetetlen jó Isten kegyelme, hogy ezt így találta ki. A 8. vers azt mondja, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Miben nyilvánul meg Isten kegyelme sokszor az életünk felől? Azt, ahogy mondja ez az igevers, hogy Isten türelme hosszú, szeretete nagy. Nem azért Isten, vagy nem azért ilyen Isten, mert megérdemelnénk, hogy ő türelmes legyen velünk, vagy nagyon szeressen. Azért ilyen Isten, mert ő ilyen. De gondoljátok el, hogy semmi nem kötelezi Istent arra, hogy ő ilyen legyen. Lehetne egy zsarnok ki Isten, és nem szólhatnánk egy szót sem. Mert Isten olyan, amilyen. De Isten szeretet. És azt mondja az ige, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. És ez az Isten velünk türelmes, és a szeretete nagy. Ő nem kényszeríti senki, hogy ő jó legyen, de mégis ő tökéletesen jó. Így folytatja ez a Zsoltár. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Nem azt kapjuk, ami járna nekünk. Azt mondja a római levél, hogy a bűn zsoldja a halál. Ha valamire méltók vagyunk, az pont ez. Ha valami járna nekünk jogosan, az a halál lenne, a pokol. De Isten nem azt adja nekünk, hanem mint egy irgalmas apa, aki szereti a fiait, nem a vétkeink szerint bánik velünk, és nem a bűneink szerint fizet nekünk. Azt mondja a Biblia, az Új Szövetség, hogy ő nem tulajdonítja nekünk többé a vétkeinket. Úgy mondja Jeremiás, hogy Isten egy új szövetséget köt velünk, és a bűneinkről többé nem emlékezik meg. Isten nem a bűneink szerint bánik velünk. De akkor hogy? Néha ez korábban engem foglalkoztatott, hogy hogy lehet az, hogy Isten, amikor rám néz, akkor nem látja a vétkeimet. Hogy Isten becsukja a szemét. De hát én emlékszem, hogy miket rontottam el. Isten ezt hogy csinálja? Isten csak bizonyos dolgokat lát, bizonyos dolgokat meg nem vesz tudomásul. Hogyan gondol rám Isten? Hogyan bánik velem? Isten már nem a bűneink szerint bánik velünk. De akkor hogyan? A kereszt szerint. Azt mondja a 2 Korintus 5, hogy az, aki nem ismert bűnt, bűnné lett értünk. Hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Amikor Isten minket a kereszten lát, kereszten keresztül, amikor Jézus Krisztusban lát minket, akkor nem lát rajtunk bűnt. Mert aki nem ismert bűnt, ő lett a mi bűnünké, hogy utána Isten az ő fiának igazságát nekünk tulajdoníthassa. Ez a kegyelem üzenete. És nézzétek meg, mit mond még, 12. vers. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Napkelet napnyugattól. Milyen messze van ez a kettő egymástól? Mondhatta volna Isten azt, hogy olyan messze vettem el vétkeidet, mint észak és dél. Ugye van egy északi pólus, meg van egy déli pólus, jó messze vannak egymástól, közel 20-22 ezer kilométerre. Az is elég távol lett volna, nem? Ha olyan messzi veti el vétkeinket. Ott föl van írva egy polcra, be van téve az északi sarka. De Isten szemei azt is látnák. Istennek az is, az se lenne túl messze. Nem lenne túl messze tőlünk a vétkünk akkor. De azt mondja itt az ige, hogy ő nem észak-délt ír, hanem azt, hogy napkelet és napnyugat. Hát gondold el a föld bolygón, milyen soká kell utaznod keletre, hogy elérd a keletet, amit a keleti pontnak nevezünk. Hát nincs olyan pont, mehetsz körbe, 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 és folyamatosan csak kelet felé mész. Milyen messze kell menni, hogy elérd a nyugatot? Folyamatosan csak mehetsz körbe, hogy még tovább menj nyugatra. A kettő végtelenül távol van egymástól. Olyan messzire vetem el vétkeidet, mint napkelettől napnyugat. Végtelenül távol vetette el Isten a mi vétkeinket. Amiket én elrontottam. Amiket Dávid elrontott. Amit minden ember elrontott. Isten fogta, és Jézus Krisztus miatt olyan messze vetette el, hogy többé azokról meg nem emlékezik. A Biblia azt mondja más helyen, hogy Isten a háta mögé vetette. Hogy ne legyen a szeme előtt. Megint máshol azt mondja a Biblia, hogy a tenger mélyére vetette. Az én hozzátételem az, és ki van téve, hogy tilos horgászni. Isten azokat a bűnöket soha többé nem hozza elő. Isten előtt azok nincsenek így a hátsó gondolatai van, hogyha elrontjuk, akkor előjön, hogy megint elrontottad. Azokról soha többé nem emlékezik meg. Mintha nem követtük volna el azokat. Bámulatos, nem? Isten irgalma. A vádló. Így van. Ha mi próbálnánk elfelejteni. Ágyad lelkem az Urat, mert Isten a bűneimről többé nem emlékezik meg. Azt mondja a 13. vers, amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Itt Dávid az apa képét hozza fel. Dávidnak nem volt túl jó gyerekkora, így az apjáról nem lehetett egy jó élménye. De én hiszem, hogy megtapasztalta ezt a fajta apa kapcsolatot Istennel. Én is úgy éreztem, amikor felnőttem, hogy hiányzik az életemből egy apa, elég fiatalon elvesztettem az édesapámat, és valóban én is megéltem, hogy Isten lett az édesapukám. És azt mondja itt a Dávid a Zsoltárában, hogy amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Most én vagyok apuka. Most a másik oldalról tanulom, a saját fiaimon keresztül, hogy gondolkodik Isten az ő gyermekeiről, mert Én is egy szerető apa vagyok, szeretem a gyermekeimet, közel se annyira, amennyire Isten szeret engem. De mivel szeretem a gyermekeimet, ezért irgalmas vagyok hozzájuk. Sokszor hát a hajamat tudnám tépni tőlük, de irgalmas vagyok hozzájuk, és minden nap, amikor új reggel indul, akkor tényleg megújul a kegyelmünk, megújul az irgalmunk. És pont ezt mondja Isten igéje is velünk kapcsolatban, hogy Isten irgalma minden reggel megújul. Kapunk egy új napot, egy tiszta lapot, és mondja, hogy mintha Isten azt mondja, hogy Tamás, tessék, járj velem újra tiszta lappal. Ez annyira jó így. Isten egy irgalmas apa. De azt is mondja az ige, hogy mivel szeret minket, ezért megfenyít. Ez nem az ő irgalma ellen való dolog. Sőt, azt mondja ott a zsidók levele, hogyha Isten nem szeretne minket, ha nem fenyítene meg, ez azt jelenti, hogy nem szeret minket, és olyanok lennénk, mint a fattyak. De Isten szeret minket, és ezért, ha vétkezünk, akkor nem enged el minket fenyítés nélkül. Sok ember fejébe ez a kettő keveredik, és azt gondolják, hogy ja, hogy Isten megbüntet a vétkeimért. Nem, Isten soha többé nem büntet a vétkekért, mert azt a büntetést, ami nekem járt volna, Jézus kapta a kereszten. Isten a bűneimről többé nem emlékezik meg, ő nem büntet meg a vétkeimért, de ha valamit elrontok, Isten megengedi, hogy szembesüljek a következményekkel. Miért teszi ezt Isten? Azért, mert szeret. És azt szeretné, hogy tanuljak a hibáimból, tanuljak a vétkeimből, és hogy ne maradjak ugyanaz az ember, aki voltam. Isten kegyelméről egy rossz kép az, amikor valaki úgy mutatja be, hogy Isten minden dologra, ha vétkezem, csak benyomja a megbocsátás gombot. És minden marad ugyanúgy. Isten kegyelme nem ilyen. Megbocsátja minden vétkemet, de elkezd munkálkodni bennem Isten kegyelme, hogy én ne maradjak ugyanaz az ember. A kegyelem nem kifogás a bűnre, hogy én azt csináljak, amit akarok, hanem egy csodálatos megoldás a vétkeimre, és arra is, hogy ne maradjak ugyanaz az ember. Miért fenyít meg Isten? Azért, mert a bűn továbbra is káros. Ha én vétkezem hívőként, ez kárt jelent az életemre. Nagy igazság, amit valaki mondott, hogy a bűn nem azért rossz, mert tiltott. A bűn azért tiltott, mert rossz. És Isten nem akarja, hogy ezekben a dolgokban én benne maradjak. Ezért az ő szeretetéből, az ő irgalmából megfenyít. És mondja is az ige, hogy hát nem örvendete senkinek az, hogyha valaki épp a fenyítést kapja, a zsidók levele beszél erről, de az Isten félő élet gyümölcsét hozza az életében. Ezt eredményezi. Azt mondja a 14. vers, hiszen tudja, hogy hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Isten emlékszik arra, amire mi néha nem, hogy miből lettünk. Porból. Azt írja az 1 Mózes könyve, hogy amikor Isten megalkotta az embert, fogta a föld porát, nem aranyat, nem gyémántot, nem valami különleges anyagot, port. Amit itt kint, kimegyünk a házba, és találunk, vagy a polcon, hogyha rég volt takarítva, fogta a föld porát, és elkezdte gyúrni. És miután megformálta, belelehelte az élet leheletét. Az ember élő lélekké vált. Isten emlékszik még, hogy miből formált minket. Nem tudom, a por mire emlékeztet téged, vagy az, hogy porból lettünk, de számomra ez azt jelenti, hogy mi nagyon gyenge és törékeny teremtmények vagyunk. Isten porból formált minket. Ugyanaz az anyag. Igen. Ez egy nagyon közönséges, egyszerű dolog, de Isten kezében az a por élő lélekké vált. Legközelebb, amikor le vagy taglózva, vagy látod, hogy az életed hogyan áll, és nem vagy tőle elragadtatva. Emlékezzél, hogy Isten kezében a por élő lélekké vált. Lehet, hogy nem vagyunk nagy szám. Nem rólunk szól a dal, és ez így jó is. De Isten kezében az életünk, ahogy ránk önti az ő kegyelmét, egészen bámulatos dolgokat tud tenni. Azok az emberek, akik nagyot futottak Istennel, az életük végén nem azt mondták, hogy hát igen, nézd meg az életem, hanem azt mondták, hogy Isten kegyelmének munkája volt ez, nem az enyém. Pál apostol azt írta Timóteusnak, hogy én elvégeztem a futásomat, a harcom megharcoltam. Máshol azt írja, hogy én többet munkálkodtam, mint a többi apostol együttvéve, de nem én, hanem Isten kegyelme az én életemben. Én Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Ez annyira jó emlékeztető szerintem. Mi porból vagyunk, Isten tudja ezt. De az ő kegyelme gazdagon kiáradt az életeinkre, hogy mindazok lehessünk, aminek Isten szánt minket. Azt mondja a Filippi 4, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Lehet, hogy porból vagyok, de mindenre van erőm Krisztusban. Mert kegyelmet nyertem. Azt mondja a 2 Korintus 4.7, hogy ez a kincsünk, Jézus Krisztus jelenléte cserépedényekben van. Egyszerű porból készült edényekben, de ott van bennünk Jézus Krisztus jelenléte. Nem tudom, ez az üzenet engem arra bátorít, hogy újra átadjam magam Istennek. Hogy Uram, csak formáld az életemet újra. Fogd az én porszerű életemet, és gyúrjad, és formálj. Töltsd be a lelkeddel, és tegyél mindazzal, amit bennem szeretnél látni. Isten, amikor port lát, akkor lehetőséget lát. Uram, itt van egy porsátor. Kezd velünk, kérlek, formáját. Vannak emberek, akik kritizálják a kegyelem szemléletét. A Golgotában, ahol én fölnőttem a Greg alatt, ez áradt a pulpitusról, a kegyelem. És voltak kritikusai ennek. Sok gyülekezetből kritizálták, hogy lehet állandóan a kegyelemről beszélni, hát ez nem veszélyes. Mert a hívők azt fogják gondolni, hogy itt a kegyelem van, akkor bármit lehet. Ezek, ha a törvényt mondjuk, hogyha Isten igéjével jól odacsapunk, na akkor elkezdenek változni az emberek. És bizonyos szempontból azt mondanám, hogy igen, igaza van. Ha valaki a kegyelem üzenetét hirdeti, kockázatot vállal, de ez Isten útja. A törvény kívülről meg tud változtatni minket. A viselkedésünkre hatással tud lenni, de a szívünkre nem. A szívünkre egyedül Isten kegyelme és szeretete tud hatással lenni, és ez Isten munkájának a módja. Ő nem a törvényen keresztül változtat ma már meg, hanem a kegyelmén keresztül. Pál apostol azt mondta, hogy hát minden szabad nekem. A törvény ki van törölve. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Ma már nem a törvény alapján szűröm meg a dolgokat, hanem Isten szeretetének és kegyelmének szűrőjén. Én ma már nem a törvény miatt szeretnék úgy élni, ahogy, hanem olyan életet szeretnék élni, ami Istennek tetszik. Mert megnyerte a szívemet. Rám árasztotta a kegyelmét, az ő szeretetét, és ma már nem akarok ellene élni. Ez annyira jó így, hogy a keresztény ember nem viselkedni tanul meg, hanem megváltozik az élete. A kegyelem által erősödik meg a szív, az ember legbelsőbb énje. Péter zárja így az ő utolsó levelét, hogy inkább erősödjetek meg Isten kegyelmében, az üdvözítő Jézus Krisztus ismeretében. Én arra bátorítalak titeket, és magamnak is mondom ezt, hogy éljünk a kegyelemmel, és adjuk ezt a kegyelmet. Ahogy nekünk jó megtapasztalni Isten kegyelmét, ugyanannyira jó az másnak, amikor tőlünk is ez a kegyelem jön. Jézus mondja azt, hogy áldottak az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mennyire jól esik az, amikor velünk irgalmasok? És azt mondhatjuk, na majd, ha ő irgalmas lesz velem, akkor én is. De miért ne kezdenénk mi, akik Isten gyermekei vagyunk, akik felé árad Isten kegyelme és irgalma? Hogy nem megtromfolunk valakit, vagy nem letolunk valakit állandóan a bűne és a vétke miatt, vagy ha valamivel bánt minket, hanem irgalmasak és kegyelmesek vagyunk. Hogy a szeretetünk nagy, és a türelmünk hosszú. Gondoljátok el, hogy mennyire jó kapni. És Jézus azt mondja, hogy add is tovább. Áldottak az irgalmasok. Kaptunk erre egy nagyon erőteljes emlékeztetőt. Tamás beszélt múltkor az úrvacsoráról, itt a gyűliben, és azt gondolom, hogy az úrvacsora az egy olyan rituálé, kevés rituálé között van, amit Jézus Krisztus mondott, hogy csináljunk. Amikor összegyűltök, emlékezzetek meg, tegyétek ezt. De miért? Azért, mert annyira szükségünk van arra, hogy emlékeztessük magunkat, hogy Jézus Krisztus az, aki meghalt értünk. Az ő vére tisztára mosott minket, és egy kegyelemben részesültünk. Minden egyes alkalommal, amikor jövünk a gyülekezetbe, emlékezhetünk erre, és emlékeznünk kell. Mert amikor kimegyünk ezen az ajtón, onnantól kezdve már a világból semmi nem erről szól. Minden ez ellen dolgozik, hogy én a kegyelem szerint gondolkodjak. És ez az utolsó vers, amit megnézünk, az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. 19. vers. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Azért ez egy jó hír, nem? Szerintem igen, hogy Isten uralkodik mindenkor. Minden felett, minden helyzetben. Néha úgy tűnik, hogy nem így van. Amikor összedőlni látszik körülöttünk minden, vagy nem állnak túl jól a dolgok, hogy hát Uram, hol vagy? Miért késel? Miért nem látom a te erődet? De azt mondja itt az ige, és tudhatom jól, hogy Isten az ő trónján ül, és az ő trónját semmi nem inoktatja meg. Szilárdan áll Isten trónja. Hatalma szilárd, szeretete nagy, és Isten kegyelme árad. Akkor lehetek bajban, hogyha látásban járok, és nem hitben, mert akkor nem veszem észre ezt, hogy Isten uralkodik. De ugye mi nem látásban járunk, hanem hitben, és tudjuk, hogy minden helyzetben, legyen az bármilyen szituáció, Isten a trónon ül. És azt mondja itt, még bocsánat, még egy ige verset előhúzok, azt mondja a 20. vers, áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancs szavára. Áldjátok az Urat. Azok, akik teljesítik a parancsát. Milyen izgalmas ez, hogy Isten kegyelme arra tanít, hogy ne Isten ellen menjek. Hogy ne azt csináljuk, amit szeretnék, hanem hogy alárendeljem neki, hogy teljesítsem a parancsát. Amikor olvasom az igéjét, akkor olvasok valamit, azt nekem írta oda, és megcselekedjem azt az igeverset. És tényleg ez egy nagyon alapvető, vagy nagyon különleges tény, hogyha én Isten igéje szerint élek, hogyha az a törekvésem, hogy alárendeljem magam Istennek, akkor minden az univerzumban értem fog munkálkodni. Hogyha én úgy döntök, hogy megyek a saját fejem után, és csinálok dolgokat, és elérek dolgokat a saját erőmből, akkor azt fogom látni, hogy minden ellenem dolgozik. Ezért annyira izgalmas szerintem az, hogy alárendeljük magunkat Istennek. Ott van Jónás példája, aki Isten ellen ment, és minden ellene dolgozott. De amikor meggondolta magát, azt mondta, hogy na jó, akkor menjünk Ninivébe, onnantól kezdve minden, az ő szíve nem, de minden a helyén volt, és megtértek a niniveiek. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenkor uralkodik. Igen. Milyen jó az, nem, hogy hitben járunk. Imádkozzunk, van olyan dolog, ami így eszedbe jut, hogy emeljük fel Istenet. Rendesen
imádkozunk, hogy a Péter lelki pásztor jött.
Péter? A Mozgó Elpeti? Ja, most egy pillanatra azt hittem, hogy másik csak. Kézzel megkért, hogy tartsam én a búcsúztatóját. A sor kerülre. Voltam nála Győrben, és nagyon lefogyott. És úgy, ő úgy gondolja, hogy Isten az a viszi őt. De egy teljes békessége van egyébként. Így, tehát így nem adta fel.
A nevelői orvosnak.
Igen. Tehát így nem adta fel, de valahogy úgy érzi, hogy Isten úgy, hogy te lesz, hogy most az a viszi őt. Imádkoztatunk érte, kérdeztem, hogy így van, ami valami, miért így aggódik, hogy így hogy áll lelked, és mondta, hogy így a saját élete felel nagyon nyugodt. De mondta, hogy a feleségem, a három lánya miatt aggódik, és érdekes, hogy úgy meg pont én tudtam segíteni, kicsit így bátorítani őt, mert én átéltem gyerekként, meghalt az apukám. És nem voltam hívő, meg a családom sem, Én már úgy kezdtem így nyitni Isten felé, de megtapasztaltok Istennek a gondoskodását, még így is. És mondtam, hogy anyunak biztos nehéz volt, tehát így anyagilag tovább lépni, meg érzelmének, de Isten ott volt. Tehát így ma már a hívő fejjel így tudom, és olyan érdekes volt, hogy ezt így elmutattam neki, tehát, hogy ott lehetem és törő bizonságot tehetem. És láttam, hogy így fontos is volt neki hallani. Én is aggódnék a családomért, ez természetes.
Volt az a kollégám, mondjuk egy ilyen szempontból én kedvelhetőgén törültem le. Ő szintén rákos volt, és ő is tehát ő is azért aggódott, hogy ezt a feleségével, mert a felesége is ilyen mozgásra jött.